Tanok áttekintése 2, 2009. február 26-a.
Házi feladatok.
Én ebben is pedig akkor átbizatkoznék. Pásztor, szerinted az érzelmeinket tudjuk befolyásolni?
Persze.
Igen, hogy hogyan?
Az érzelmek azok tulajdonképpen Isten...
Évek óta tanulom itt. De mégis azt mondom, hogy az embernek van egy, nem vagyok egy pszichiáter, úgyhogy nem lesz szép, meg szakszerű, de van egy szellemi, egy érzelmi beállítottságom, mondjuk este, amikor a sok ember mondja, ilyen morfondírozik, ugye, mint válnak, vagy mit tudom én. Nem tud kikapcsolni, és azt mondja, gondolj Istenre, vagy mit tudom én, mert ilyen a beállítottsága. És fölállít magának képeket, hogy most megy oda, most találkoznak, most biztos ez, most mesélik az ember.
Ez
nem lehet ezt meg.
Pásztor Stevensről azt tanította, hogy az elmebeli fegyelmezettség, rengeteget tanított az elmebeli fegyelmezettségről, hogy fegyelmezd az elmédet, tudod fegyelmezni az elmédet.
Na.
Az érzelmek, hagyd mondjam így, hogy buták. Az érzelmeknek nincs erkölcsi ítéletképességük, az érzelmek nem tudják, mi a helyes, mi a rossz, mi a jó. Az érzelmek nem tudnak gondolkodni. Isten nem azért adta az érzelmeket, hogy azok gondolkodjanak helyettünk, hanem azért adta az érzelmeket, hogy az elmebeli döntéseinket kifejezzék, és mint egy energiát adnak erre, energizálnak. Az emóció, az a latin movere szóból ered, ami mozgatni, indítani azt jelenti. Úgyhogy az érzelem az azért van, hogy energiát adjon, értékelje az elmebeli döntésedet, és utána energiát adjon a döntésednek a megvalósítására. Hello!
Szerinted ez fogja tudni egy embert, és akár még keresztény, hogy ez ide adja, meg oda adja, hát ez nem egy sebváltás a kocsiból.
De oké, figyelj, ez úgy működik, 1 Korintus 5-10, vagy 10-5. Ami azt mondja, hogy megítélek minden gondolatot. Ez egy nagyon fontos dolog egy keresztény életében, hogy fegyelmezett elméje legyen. Vagyis jön egy gondolat, az érzelmem hoz egy gondolatot.
De már ott van.
De ott van, persze.
És megítélem, hogy rossz gondolat.
Rossz gondolat?
Nézek a nőre, oké.
Okay. És elvagy.
Ránéztem, mert ott voltam.
Oké, okay, figyelj. Ha egyszer ránézel, az nem bűn. Ha elfordítod a fejedet, akkor egyszer ránézel, és elfordítod a fejedet, az nem bűn. De ha visszanézel, az már gáz.
Én poénnak mondtam.
De oké, csak most én mindenre, ez mindenre érvényes, nem csak a nők, ez mindenre érvényes.
De akkor már ott volt az a példa, az a rossz gondolat. Tudod, mondom, a lakások...
Oké, nem a gondolat...
...pessziósan, hogy folyamatosan sír.
Nem a gondolat a probléma, Janikám, nem a gondolat a probléma, hogy jön egy rossz gondolatot, hanem az a probléma, hogy mit kezdesz ezzel a gondolattal. Hogyha beengeded a lelkedbe ezt a gondolatot, tanultátok, te is tanultad emberi viselkedésen, ugye? Az A csatorna, B csatorna, C csatorna, ugye? Az A csatorna gyakorlatilag az elméd. Ide jön be minden információ. Ide fut be minden információ. Hogyha ezt minden szűrő nélkül átengeded a C-be, azaz a lelkedbe, akkor az kifejti a hatását. A C csatorna mindent elfogad, gondolkodás és kritika nélkül, amit az A csatorna továbbít felé. Mindent elfogad. Úgyhogy azért van szükség a B csatornára, mint egy szűrőre. Hogy a szűrőn keresztül, ez a szellemünk, a B csatorna szellemünk, hogy mint egy szűrőn keresztül, a szellemünkön keresztül megszűrünk minden gondolatot. Lehet ezt úgy is mondani, hogy ez a kereszt, hogy a kereszten átviszem a gondolatokat, és megszűröm, és ami tiszta és jó, és ami elfogadható, azt beengedem a lelkembe, ami meg olyan, azt egyszerűen elvetem. Megítélem, és azt mondom, hogy ez nem igaz, ezzel nem foglalkozom. És azzal foglalkozom, ami igaz. Ha valamit nem, hogy is... Tudod, hogyha egy gyereknek azt mondod, hogy ne csináld ezt, akkor elég nehezen tudod elérni azt, hogy ne csinálja. De ha azt mondod, hogy csinálj helyette mást, és adsz neki egy alternatívát, akkor a gyerek abba hagyja, és másikkal fog foglalkozni. És ugyanerről van szó, hogy nem elsősorban itt arról van szó, hogy nem gondolok a rosszra, mert azt nem nagyon tudom megcsinálni, hanem helyette, ha jóra gondolok, helyette Isten szerinti dolgokra gondolok. Jön egy rossz gondolat, azt mondom, hogy ennek semmi helye az életembe, elvetem, és Isten dolgairól, Isten gondolataival gondolkodom tovább. Hihetetlen ajándékunk van, megvan Krisztus elméje, megvan nekünk Krisztus elméje, Krisztus elméjével gondolkodhatunk. Ez egy hihetetlen nagy csoda, egy ámulatos csoda, egy ámulatos csoda. Mindnyájan tudjuk használni, mert képességet kaptunk rá, hogy használjuk. Képességet kaptunk rá. Érted, Jani? Tehát neked van hatalmad, az elme, egyetlen egy dolgot tudsz irányítani, a gondolkodásodat. Semmi más fölött nincs hatalmad. Az, hogy gyorsabban jöjjön a busz, vagy az előtted lévő autó haladjon, vagy ne essen a hó, vagy ne süssön a nap, vagy mit, semmit nem tudsz befolyásolni, csak a gondolkodásodat. A fölött van hatalmad.
Képzeld el, bocsánat, még egy mondat csak, hogy megint akikkel ugye beszélek. Föláll az ember, és akaratlanul is mindenki, aki beszól, agyózen. Ebből állandóan bírósági tárgyalás, és még a bíróság is azt mondja, bíró, tanult ember, és pszichológus és minden, hogy mindenkinek van egy vérmérséklete, és ez a vérmérséklet által van a cselekedete. És enyhítő körülmények bíróságon, hogy mindenkit hagyom ver.
Hát persze, de a bíróság az világi módon... A bíróság az világi módon gondolkodik, tudod? Világi módon. Én keresztényként.
Na de aki mégis akar önmagán változtatni, és ha nem tud, akkor azért, mert csak azért, mert a B-csatorna.
Nem, azért nem tud magán változtatni, hogy ha nem hívő, azért nem tud magán változtatni, mert nincs eszköze rá, te se tudsz magadon változtatni, Isten tud rajtad változtatni. Azért nem a rosszra gondolok, hanem a jóra gondolok. Azért Isten szerinti gondolatokban élek, azért az igében élek, mert az ige képes arra, hogy megváltoztassa az életemet. Az ige képes arra, nem én vagyok képes, nem én vagyok ilyen, tudod, kigyúrt, ügyes fiú, és én meg tudom magamat változtatni, nem. Az ige. Azért mondtam, hogy nem elég az, hogy nem a rosszra gondolok, hanem a jóra gondolok helyette. Isten szerinti dolgokkal foglalkozom, az igével, és ez átmossa az elmémet, megtanít, és megváltoztatja az életemet. Egy nem hívő ember egyedül az önfegyelmére van utalva, az meg hát eléggé kérdéses, vagy meg tudja csinálni, vagy nem. Úgyhogy...
Sebés, ugye van akinek két évke, van akinek
hívő. Így van, így van. A nem hívőknek. Nekünk hívőknek megvan Krisztus elméje, gondolkodhatok Krisztus elméjével, megvan az igazság, gondolkodhatom az igazság szerint, itt van, kinyitom, és jön egy gondolat, és azt elvetem, és ezt nézem, és, és gyönyörködöm benne, megeszem, lenyelem, forgatom, tudod. A tehenet azt azért találta ki Isten, hogy példa legyen a keresztényeknek, hogy hogyan kell tanulmányozni, tudod? Igen, megeszi, aztán visszajön, kérőzik rajta egy kicsit, rágja még egy picit, és ezt így csinálja, és elmélkedik rajta, gondolkodik rajta, és ez átmossa az elmédet, teljesen megváltoztatja az életedet. Nem csak neked, mindnyájunknak. Mindnyájunknak így változott, és változik az élete egyfolytában, hogy forgatjuk az igét a szívünkbe, és az megváltoztat. Két dolog képes a változásra, a szeretet, meg az ige. És ez mind a kettő Istennél van. Szeretet és ige. Ez a két dolog tud megváltoztatni. Amen? Így igaz. Így igaz. Abszolút így igaz.
A szeretet nem a szívben van.
Az is igaz. Az itt van. Az szeretet az egy elmebeli döntés.
Én mindig megharagudtam, amikor a kedves nejed mondta, hogy a szív rossz tanácsadó, tudod így. És akkor nem értettem tízre, hogy miért beszél, hát a szív és a...
Mert a szív az család. Na, kezdjük az órát. Jó? Polina, imádkoznál, megkérhetlek? Amen. Amen. Jó, múlt órán mi volt az, amivel foglalatoskodtunk? Én tudom, csak ti tudjátok-e. Így igaz, Azt viszont nem tudom, hogy a vérről is múltkor beszéltünk, vagy azt még előzőleg, ez még korábban volt. Jó. Igen, emlékszem, hogy ezzel egy kicsikét több időt akartam tölteni. Örökbefogadásnál fogyott el az idő, és azt mondtam, hogy azt nézzétek meg a Ráiriba, ugye?
Korán írtam ilyen mondatot, hogy Jézus vére a kegyelemről beszél, a megbocsátásról beszél.
Így igaz. Ez így igaz, mert beszéltünk, hogy hangosabban beszél, mint Ábelnek a vére. Igen. Oké, csináljuk most azt, nem akarok senkit megszégyeníteni. Csináljuk azt, hogy most csukjuk be a szemünket, illetve csak ti csukjátok be a szemeteket, hajtsátok meg a fejeteket, és aztán fölteszek egy kérdést, jó? De tényleg becsületesen, csukd be a szemed, hajtsd meg a fejedet. Oké, és kérlek szépen, tedd fel a kezed akkor, hogyha tartod az ütemet a Ráirival. Tehát, hogyha ott tartasz, ahol tartanod kell. Oké. Köszönöm szépen. Kinyithatjátok a szemeteket. Nem akartam senkit megszégyeníteni, azért csináltuk így, hogy csak én láttam meg Isten. És csináljátok, kérlek, olvassátok, mert évvégére nagyon össze fog gyűlni ez a dolog. Ha minden igaz, akkor jövő órán fogunk írni egy rövid dolgozatot. Ez annak függvénye, hogy ma meddig jutunk el az anyagban. Ha tudjuk venni azt, amit itt terveztem, akkor jövő órán rövid dolgozat a szoterológiáról. És ha nem, akkor meg utána való órán. Jó, rendben van, akkor ti jöttök, drága testvérkéim. Mi az, ami megáldott a múlt órán?
A megigazításról gondolkodtam ma. És nekem mindig olyan a mi életünkből tudok úgy valamit kikapni, és akkor a jót gondolkodom rá. Ugye, hogyha egy Szabóhoz elmegyek, és azt mondom, megigazít, akkor ő megcsinálja, és úgy adja oda, és akkor meg van igazítva az a valami. És engem az Úr megigazít, ugye, és nem jelenti azt, hogy én most már akkor klassz vagyok, és jó vagyok, hanem én úgy gondolom, hogy kaptam egy lehetőséget, egy bizalmat, egy nyitott ajtót, egy utat, és tulajdonképpen ugye mindent kaptam tőle, és nekem végeznem kell lehet a akaratát, a célját.
Vegyük egy ilyen nagyon egyszerű példát, ez a fény áradat, Isten dicsősége akar lenni, ez a menny, és ez meg a földi életünk. A megigazítás az úgy néz ki, hogy itt vagy, te egy bűnös ember, de helyzetileg, amikor Isten rád néz, mondjuk így ábrázoljuk, hogy egy szomorú bűnös ember, de helyzetileg, ahogy téged a mennyben lát, az egy igaz ember. Az egy igaz ember. Érted? Helyzetileg ő belehelyezett a mennyben, téged úgy lát, és nem csak téged, minden keresztényt úgy lát, hogy ő igaz. Miért? Mert rajtad van a vér, és a vér az betakar. Krisztusnak a vére betakar.
De nekem abszolút nagy szükségem van, ugye, mert én tényleg mindenért kárhoztatom magam, hogy rossz voltam, vagy stb. És szerencség, hogy nem divat ez az ostorozás, mert biztos cikos volna.
Na, úgyhogy a megigazítás az erről szól, hogy habár a helyzeti igazságnak van két változata. Van az egyik, amit itt a Földön meg tudsz tapasztalni. Ugye Pásztor Stevens tanította, hogy 96 dolog történik veled akkor, amikor megtérsz. A 96 dologból 27 az tapasztalati igazság, vagyis azt a 27 dolgot, Isten szeretete többek közt, azt meg tudod tapasztalni már itt a földi életeden. De a fennmaradó 68, ha jól számolom, a fennmaradó 68 dolgot, azt nem tudod megtapasztalni, mert az helyzeti igazság, és az erről beszél. Az csak hit által el tudod fogadni, és hit által tudsz abban élni, de nem tudod megtapasztalni. Helyzeti igazság, Isten megigazított téged. És közben azt látod, hogy hát van egy-két dolog itt a Földön, ami nem éppen igaz a cselekedeteidben, ugye? Nyilvánvalóan. A helyzeti igazság, Zsidók 10:14, hogy egyetlen egy áldozata örökre tökéletessé tett téged. És akkor azt látod, hogy nem vagy tökéletes, mert mit tudom én, elvágod az üveget, vagy rosszul, bármi, nem vagy tökéletes. ezt nem tudod megtapasztalni, csak hitáltal el tudod fogadni, és hitáltal, és ez az egészben a csoda, hogy képzeld el ez a hit, és hitáltal élhetsz a mennyben. Hitáltal élhetsz a mennyben. Élhetsz a helyzeti igazságodban hitáltal. Érted? És már itt a Földön megtapasztalhatjuk a mennyet, akkor, hogyha hitáltal éljük az életünket. A helyzeti igazságban élünk, és nem a tapasztalatunkban. Mindig ezt tanítjuk. A helyzeti igazságodban élj, ne a tapasztalatodban, mert a tapasztalat az hazudik, az család, ez nem igaz, ez elmúlik, ennek annyi, ez nem lesz, ez a valós, ez az igazság. Isten így lát téged, ezt is tanultuk emberi viselkedésen, mennyei önkép, hallottad ezt a kifejezést? Mennyei önképed legyen, mennyei önképed, vagyis úgy gondolj saját magadra, ahogy Isten gondol rád. Úgy láss saját magadat, ahogy Isten lát.
Hát, és ez szerinted egyszerű?
Hát hitáltal, ez hitáltal működik csak, és nyilván ebben trenírozzuk magunkat.
És ugye én úgy gondolom megint csak, hogy mennyire egyszerű feladatot kaptam, mert egyszerű dolog inni, mint bűntelennek lenni.
Hát persze, mert nem vagy bűntelen azért.
Na de hogy elfogadta, hogy elég, ha csak hiszel, azért jó törekedj a bűntelenségre.
Nem tudsz törekedni a bűntelenségre, arra ne is törekedj, mert abba beletörik a bicskád. Higgy, és itt van vége a történetnek. És aztán járj azokban a jó cselekedetekben, amit Efézus 2.10-ben az Úr elkészített neked. Járj azokban. Vagyis hitben járok, és Isten elém teszi majd azokat a jó cselekedeteket, amiket ő már nekem előre elkészített. Nem nekem kell jókat tennem, nem nekem kell ügyesnek lennem, nem nekem kell megfelelnem, nem nekem kell büntelennek lennem. Ez a keresztények csapdája, hogy én meg akarok javulni. Én meg akarok javulni. Ne akar megjavulni, nem fogsz megjavulni. Ne akar megjavulni. Ugyanolyan kis bűnös alaknak fogsz meghalni, mint amilyennek születtél. Nem fogsz megjavulni. A régi bűnös természet nem javul meg. Fogadd el a kegyelmet. Erre találtak Isten a kegyelmet. Fogadd el a kegyelmet. Járj a kegyelembe. De tudod, én úgy vagyok vele. Én jó akarok lenni. Én jó akarok. Nem tudsz jó lenni. Nem tudsz. Bűnös vagy, bűnösként fogsz meghalni, de Isten igazzá tett a Krisztus áldozata és Krisztus vére miatt. Ő igaznak lát már. Az, hogy te itt a Földön ebből mit tapasztalsz meg, az a hiteden múlik, hogy a bukásaidat, a gyengeségedet tapasztalod meg, vagy a helyzeti igazságodat. Ne akarj megjavulni, Jani, nem fog sikerülni. Bele fog törni a bicskát, és tudod mit? Isten megáldjon téged. Örülök, hogy láttalak. De hogy tényleg ez a helyzet. Múltkor beszélt erről Pásztor Kende. Ha bűnödre nézel, bármilyen formában, akár úgy, hogy undorodsz tőle, akár úgy, hogy tetszik, rossz helyre nézel, és rossz helyen vagy. Rossz helyre nézel, Istenre nézel.
Lehet. Fel kell ismernem a bűnömet, hogy holnap ne tudják.
Így van, felismered a bűnödet, erre találta ki János, így van. Így van, János apostol erre találta ki a helyreállást, illetve nem ő találta ki, csak ő jegyezte le. Tudod, és azt mondja, hogy vald meg, aztán hagyd, hogy Isten elvegye. De hagyd, hogy Isten elvegye. Vagyis nincs rajtunk a bűnnek uralma, ezt tanultuk múlt órán. Nincs uralma a bűnnek. Bűnös természetünk van, de nincs hatalma. Mondhatsz bármikor nemet a bűnnek. Jön egy kívánság, és mondhatod azt, hogy nem. Megítélem a gondolatot, és azt mondom, hogy ez nem Isten szerinti dolog, és elhagyom. És nem, és megyek tovább, tudod. Jön egy kísértés, mondhatom rá azt, hogy nem. És nem kell ehhez nagy önfegyelem. Csak a... Tessé?
Én tudok, hogy én van már. Én ezt el kell kérdenem, de utána bűntudok, hogy nem.
Világos, de nem is biztos, hogy el kell követned a bűnt. Én erről beszélek, hogy nem is biztos, hogy el kell. Ha már elkövetted, akkor ne legyen bűntudatod, ebben egyetértünk. De nem is biztos, hogy el kell követned, tudod? Csak jó helyre nézzünk. Ez a kulcsa az egésznek. Hogyha nem saját magaddal foglalkozol, hanem Istennel foglalkozol. Ha nem a bűnöddel foglalkozol, hanem Istennel foglalkozol, akkor a bukásaidnak, a gyengeségeidnek az aránya az egyre csökkenni fog. Egyre csökkenni fog. Nem azért, mert te megjavultál, Csak más dolgok vannak az elmédbe, más irányba mozdulsz el. Amíg kacsingatok a világra, addig mindig vissza fog húzni a világ, és mindig a világ dolgaival fogok foglalkozni. De ha nemet mondok a világnak, és igent mondok Istenre, és oda nézek, és nem oda nézek, akkor tudod, akkor ez menni fog, akkor Isten ezt meg ki fogja bennünk munkálni. Mert azt mondja a 1 János 1.9-ben, hogy ő hű és igaz, és megszabadít minket. Nem csak megbocsát, de megszabadít az álnokságtól is. Oké? Okay? Jó, még egy valaki az elmúlt órával kapcsolatban.
A kosabője az nem örökre adott neki bűnbocsánatot, hanem csak egyből mindig megérvez, meg kell az Istenben. És érvez biztos örökre
elmegyőződik. Igen. Jézus Krisztus vére, ugye? Eltörölte a bűnt, eltörölte a bűntudatot, és teljes bűnbocsánatot adott. És ez egy csodálatos dolog Krisztus vérében. Igen, hogy ő megoldotta azt a problémát, amit a zsidók az áldozati rendszeren keresztül nem tudtak megoldani. Látom, van egy gondolatom. De tényleg, ez tényleg így van. Ez jó. Tudod, Jani, még egy gondolatot ehhez hozzáfűznék, aztán menjünk tovább, mert nem tudjuk befejezni az órát, de engem ez szabadított meg, így a bűntudattól, meg a bukásaim kárhoztatásom, tehát a bukásaim miatt való kárhoztatástól, hogy Isten, és erről már egyébként tanulni is fogunk, az örökké való múltban ismerte már az összes bukásodat. Tovább megyek. Mielőtt még megszülettél volna, már tudta azt, hogy milyen bukásaid lesznek. Már akkor. Tovább megyek. Mielőtt még ég és földet teremtett volna, és benépesítette volna, már tudta, látta az elméjében, már megvolt minden, látta, tudta, hogy milyen bukásaid lesznek. Tudta azt, hogy hányszor fogsz elbukni, tudta azt, hogy hogyan fogod kárhoztatni magad. Tessék?
Ilyenhoz szoktam kérni, Uram, egy kis segítséget, hogy ne engedd.
Oké, de figyelj, és itt jön a lényeg. Itt jön a lényeg. Erről mindről tudott, és mégis kellettél neki. Mégis meghalt érted. Oké? Ez a kegyelem. Mégis kellettél neki. Szeret téged, kellettél neki így, ahogy vagy. Bukdácsolva, elesve, néha kárhoztatva magad, így kellettél neki, szeretett téged. Krisztus akkor halt meg értünk, amikor még bűnösök voltunk. Vagyis, tudod, nem tőlünk van ez az egész. Ez az ő kegyelméből van. Ne akarjunk megfelelni Istennek, mert egyrészt nem tudunk. Tehát, ha meg akarok felelni az ő igazságosságának, ezért beszél Pál apostol annyit, hogy nem törvény által igazolunk meg. Galácia levél, olvasd el, hogy nem a törvény által igazolunk meg, hanem kegyelem által van az igazságunk, kegyelem által van az üdvösségünk, és kegyelem által van a bűnbocsánatunk. Minden kegyelem által van. Kegyelem által. Nem, én nem teszek hozzá semmit. Efézus 2.8. Mit tudok én hozzátenni? Azt mondja, hogy ott kegyelemből váltottatok meg. Azt mondja a 9. vers, hogy nem cselekedetek által, hogy senki se dicsekedjék. Nehogy már, tudod, elszálljon az agyam, hogy én ügyesebb vagyok, mint te, és akkor azt mondom, hogy nekem nagyobb üdvösségem van, mint a Vili Janinak. Nem, kegyelem, semmit nem tudsz hozzátenni, érted? Semmit nem tudsz elvenni belőle, és semmit nem tudsz hozzátenni. Ez Istentől van, attól van, aki adományozza. Az ajándék az mindig attól származik, aki adja. Érted? És ezt Isten adta ajándékba.
De egy gyerek meg szeretné hálálni.
Oké, háláld meg azzal, hogy megvallod, úgy értem, hogy imádkozol, hálát adsz neki, háláld meg azzal, hogy forgatod az írást, háláld meg azzal, hogy imádkozol, legyél vele kapcsolatban. Igazándiból ennek örül a legjobban Isten, amikor ott vagyunk a lábánál. Oda megyek hozzá, és kapcsolatba akarok vele lenni. Ennek örül a legjobban, mert erre teremtett minket, hogy kapcsolatba legyünk. Erre lettünk teremtve. Ez a teremtésnek a célja, hogy kapcsolatba legyünk, egy szeretet kapcsolatba, hogy a szeretetének legyen egy tárgya. Tudod, és szeretni csak kapcsolaton belül lehet. Kapcsolaton kívül nem működik. Tudod, csak egy kapcsolaton belül. Egy szeretet kapcsolaton belül. Erre lettünk teremtve. Fogadd el a szeretetét. Ne törődj a bukásaiddal, ne törődj a bűneiddel, ne törődj azzal, hogy mit. Ha elbuksz, vald meg, és menj tovább, és csak a szeretetén gondolkozz. Fogadd el a szeretetét. Élj a szeretetében.
Most bocsánat, kérdezett a gyermekednek, azt mondod, hogy ne törődj bele, hogy ma rossz voltál is.
Oké, figyelj. Ez két külön kategória. Nevel, Isten is nevel, ne aggódj. Isten is nevel. Sétlen akartam mondani, Zsidó 12.6 azt hiszem. De akit szeret, azt megfenyíti. Ő is fenyít téged, ne aggódjál. Ő nem szentimentális. Szeret, de értsd meg, hogy a bűneid kilettek fizetve. Ezt értsd meg, hogy minden egyes bukásod, amit eddig elkövettél, és minden egyes bűnöd, bukásod, amit ezután el fogsz követni, már ki van fizetve. Már ki van fizetve. Érted? Már ki van fizetve. Ez olyan, figyelj, én nyitok neked egy bankszámlát, ami azt mondom, hogy ez a Vili Jani tartozásainak a bankszámlája. Ha egy pici tartozása van a Janinak, akkor innen tessék fizetni. Tudod? Én nyitok neked egy számlát. És te... 12.6, akkor jól emlékeztem, köszönöm. Hogyha te tartozásba csúszol, arról a számláról automatikusan átkerül te számládra a pénz. Automatikusan átkerül. Tudod, van hozzá közöd? Nincs hozzá közöd. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem, hogy nincs hozzá közöd. Érted? Csak elfogadom, és azt mondom, hogy köszönöm, és járok ebben. És ez ki fogja benned munkálni azt, hogy egy idő után már nem is akarsz bűnt elkövetni. Érted? Már nem akarsz. Ránézel egy világi dologra, ami régebben vonzott, és azt mondta, hogy fú, ez nekem már nem kell. Ez nekem már nem kell. Ez nekem már nem adja azt, amit régen adott. Van ettől sokkal több. Sokkal többen van ettől. Ott van Jézus Krisztus szeretete. Ott van az irgalom. Ott van a kegyelem. Ott van a fiúság. Ott van az, hogy a munkatársa lehetek. Ez mind egyenként is sokkal több annál, amit a világ egyszerre tudna kínálni. Nemhogy még így egyben. Tudod? És kész. És aztán egyszer csak azt veszed észre, hogy amiért 2 évvel ezelőtt még így ilyen voltál, most meg úgy mész el mellette, mintha így egyszerűen elmész, mert várándítás. Sőt, iszonyodva, hogy ja, hagyd ne menjünk ebben részletesen bele. Oké? Jó van, akkor folytassuk az órát, és akkor itt látok piros csíkokat, meg kék csíkokat, meg fekete csíkokat. Lehet, hogy el fogom kérni, mert még a címet sem tudom elolvasni, de csak az a baj, hogy akkor meg te nem fogsz tudni. Ugye beszéltünk arról, hogy a szoterológia az egyik legnagyobb téma a Bibliában, és ez nem véletlen, mert gyakorlatilag a Biblia erről szól, a megváltásunkról. Az elejétől a végéig erről szól, a megváltásunkról, a helyettesítő áldozatról, a messiásról, Jézus Krisztusról, gyakorlatilag az egészet magába foglalja, és most elérkeztünk a szoterológiába, a kiválasztás tanához, és ha Isten is úgy akarja, akkor ma még meg fogjuk nézni az örök biztonság tanát is, és aztán ezzel lezárjuk a szoterológia témáját. És kiválasztás, háromféle elmélet, vagy legalábbis három gyakori elmélet van. Az egyik az előrelátó kiválasztás, és ez azt jelenti, hogy Isten minden tudásában előre tekintve tudta, hogy ki az, aki hajlandó lesz Jézus Krisztust elfogadni. Ez az úgynevezett előrelátó kiválasztás. És aztán akiről tudta, hogy el fogja fogadni Jézus Krisztust, azokat kiválasztotta. Oké? Ez az egyik elmélet. A másik a csoportos kiválasztás, és ez Bart Károlynak az elmélete, és aki vette a Tanok egyet, ott már hallhatott, mert neki volt egy-két nagyon érdekes teológiai, ő egy hivatásos tév tanító egyébként, ezért kapja a fizetését. Ő azt tanította, hogy a kiválasztás az azt jelenti, hogy Isten először kiválasztotta Krisztust, aztán kiválasztott egy csoportot, és aztán választotta ki az egyént. És ez a csoport az egyház, ugye? Tehát először kiválasztotta Krisztust, aztán kiválasztotta a csoportot, és kiválasztotta az egyént. És gyakorlatilag ezen keresztül azt tanította, hogy Isten minden embert kiválasztott Krisztusban, és az ő nevéhez fűződik ez az úgynevezett univerzalizmus. És aztán van az egyéni idő előtti kiválasztás, ami azt jelenti, hogy feltétel nélküli kiválasztás, azaz a teremtmény részéről semmi sem befolyásolja Isten szuverén döntését. Egyéni idő előtti kiválasztás azt jelenti, hogy feltétel nélküli kiválasztás, azaz a teremtmény részéről semmi sem befolyásolja Isten szuverén döntését. Teremtmény részéről nem befolyásolja semmi Isten szuverén döntését. Tehát ez azt... Így igaz. Tehát gyakorlatilag a kálvinisták tanítják ezt, de később akartam ezt szóba hozni, de ha már szóba jött, akkor nem ezt tanítjuk. A kálvinisták tanítják ezt, de ott már eleve elrendelés, hogy Isten eleve elrendelte azt, hogy kikerül a mennybe, és kikerül a pokolba, és ezt az ő szuverén döntése alapján hozta meg. Ami a Ryrie egy kicsikét... hát túlmagyarázza ezt a kiválasztástanát, és egy kicsikét bonyolultan is magyarázza. Úgyhogy próbáld meg, amit ma lejegyzetelsz, annak tükrében vesd össze, légy szíves, és akkor ki tudod szűrni azokat a tanításokat. Ryrie felsorol sokféle tanítást. Nyilván ő egy képet akar adni az egészről, hogy ha teológiával akarsz foglalkozni, akkor nagyjából tudd azt, hogy vannak ilyen irányzatok, de az elfogadott, a többség által elfogadott, és hát az igazságnak megfelelő irányzat is többnyire benne van a Ryrie-ba. Úgyhogy a Ryrie az végül is egy jó könyv. Van egy pár tétel, amivel nem nagyon értünk egyet, de összességében nem téved túl nagyot a Ryrie. Tehát, hogyha Ryrie-t megtanulod, akkor lesz egy jó képed a teológiáról. Azt mondom, hogy lesz egy jó képed a teológián. Tessék? Igen. Majd mindjárt kifejtjük ezt, csak most felsoroltam, hogy tudjad. Van három fogalom, amit meg kell néznünk ahhoz, hogy ezt az egész tant megértsük. Van a kiválasztás, aztán van az eleve ismeret, és az eleve elrendelés. Ez a három fogalom, amit meg kell néznünk. és ezt, hát akkor, ha már sorrendbe akarod, akkor mindjárt megnézem neked, akkor kiválasztás, eleve elrendelés és eleve ismeret. Ez a három dolog az, ami, az a három fogalom, amit meg kell néznünk, és hogyha ezt megértjük, akkor érteni fogjuk a kiválasztás tanát. Nézzük meg először a kiválasztást. Mit jelent a kiválasztás? Isten szuverén akaratát hangsúlyozza az egyén üdvösségében. Isten szuverén akaratát hangsúlyozza az egyén üdvösségében. Igen, üdvösségében. Isten szuverén akaratát hangsúlyozza az egyén üdvösségében. 1 Korintus 1.27. Hanem a világ bolondjait választotta ki, és itt eklegomáj, ez a görög szó, eklegomáj, és ez azt jelenti, hogy sok közül kiválogatni. És aztán Efézus 4.1, aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, szintén ez a szó, eklegomáj, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szeretett, szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Isten kiválasztási programjának az oka. Mi az oka az ő ki? Miért kell ezt így csinálni Istennek? Mit gondoltok e felől? Miért kell neki ez a kiválasztás? Sosd itt játszani. Akkor megnézzük. Az a helyzet, hogy Sátán vakká tette a hitetleneket az evangéliumra. Ugye erről sokat beszéltünk 1 Korintus 2 alapján, hogy a hitetlen ember, a nem szellemi ember, az nem érti meg Isten szellemének a dolgáit. És gyakorlatilag a Sátán vakká tette az embereket, és ez ma is így van, vakká tette az embereket az evangéliumra. Hogyha Isten nem készíti fel valakinek a szívét, akkor az ember nem fog megtérni. Ugye ezt mindnyáján nagyon jól tudjuk, akik járunk evangelizálni. Úgyhogy a természeti ember...
Akkor tulajdonképpen hiába papolok?
Nem hiába papolsz. Többnyire ahhoz küld oda Isten, akinek már fel van készítve a szíve. És ott indít arra, hogy beszélj.
De két nő volt, az egyik azt mondta a imám után is, hogy hagyjál, nem vagy szeretlek, de hagyj ebben a hülyeségeket. A másik meg őt győzte, pedig az ő barátnője volt, hogy okay. Te valamit éreztem is olyan.
Oké. Valahányszor elmondjuk az evangéliumot, annak célja van. Akár megtérnek, akár nem térnek meg. Nekünk nem... Minket nem sikerélményre hívott el Isten, hogy állandó sikerélményünk legyen, hogy megtérünk, hanem arra hívott el, hogy szórjuk a magot. Vetésre hívott el minket. Mi vetünk. Aztán lehet, hogy nem te fogsz aratni. Ma elvetettél egy magot, aztán úgy alakul az embernek az élete, és egy év múlva valaki elmondja neki még egyszer az evangéliumot, és akkor megtér. Nem, így van. Nem te fogsz aratni. Esetek többségében nem mi aratunk. Az egy külön ajándéka Istennek, hogyha megengedi azt, hogy mit tudom én, kint vagy az utcán, és valakivel tudsz imádkozni, az egy külön ajándék, mert az tényleg egy jó dolog, az egy bizonyság, az megerősít abban, hogy csináld. De nem erre vagyunk elhívva, hogy sikerélményünk legyen, hanem hogy elmondjuk az igazságot. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a természeti ember nem láthatja a leplezett igazságnak a jelentőségét a Szent Szellem meggyőző ereje nélkül. Ugye erről is tanultunk az elmúlt szemeszterben. Úgyhogy intellektuálisan ismerheti a dolgokat, intellektuálisan felfoghatja, de nem szellemileg fogja fel ezt a dolgot. Hogyha Isten nem tett volna semmit ennek az ügynek az érdekében, akkor gyakorlatilag ma senki sem váltódna meg, vagy nem lenne megváltva, nem ezt majd vág ki. Jó, ezt a váltódna meg, ez meghallja Grécsi, akkor infarktust kap. Oké, tehát gyakorlatilag ez a vaksága az embereknek teszi abszolút szükségességé a kiválasztásnak a rendjét. Istennek kezdeményeznie kellett azt, hogy a sötétséget eloszlassa. Itt van egy szellemi sötétség, és Istennek ezt kezdeményeznie kellett, hogy ezt eloszlassa, ezt a sötétséget. És gyakorlatilag a Szent Szellem az, aki áthatol ezen a sötétségen. A Szent Szellem az, aki áthatol ezen a sötétséget, és így gyakorlatilag az evangéliumot érthetővé teszi. Ez így világos? Hanem pontosan a Szent Szellem az, aki áthatol ezen a sötétségen. És tulajdonképpen ekkor lehetséges az, hogy egy személy alkalmazza saját Krisztusba vetett hitét. Tehát amikor már megtörtént ez a munka a Szent Szellem részéről, akkor tudja az egyén csak alkalmazni az ő hitét. Úgyhogy tulajdonképpen ezért kellett a kiválasztás. És Isten tulajdonképpen mondhatnánk azt is, hogy nem a hitet adja, hanem lehetőséget ad arra, hogy a hit kifejlődjön benned, hogy a hitedet alkalmazhassd, azt a kis picikét, ami benned van. Oké? A kiválasztási programjának az alapja az a következő. Az írás közvetlen kapcsolatot mutat a kiválasztás és az eleve elrendelés, illetve eleve ismeret között. Isten ismeri az összes embert, aki valaha is hitre fog jutni. Ez a lényege a kiválasztásnak. Hogy ő ismeri, már eleve ismerte azokat az embereket, akik valaha is hitre fognak jutni. És tulajdonképpen ezért van neki egy programja, hogy elérje az embereket. És azokat fogja elérni, akikről eleve tudta azt, hogy a vakság eltűnik az életében. Ez így logikus, nem? Tehát van neki erre egy programja. Ő eleve...
De érdekes, de ugyanakkor Jézus mindenkiért halt meg.
Világos, ez egy más kategória, fogunk róla ma beszélni. De igazad van, mindenkiért halt
meg. Aki minden tudta, hogy csak 28, ő meg meghalt 50 év.
Így van. Én
azt mondom, hogy van 100 ember, és akkor azt mondom, hogy az jöhet be az nyárban, a rakodalomba, aki piros sapkát fog fölvenni. Tessék itt van, kész. Piros sapkán egyébként. Én megyek, amelyeket akarjátok. Én megmondtam előre, hogy aki a pirosat fogja fölvenni, az jöhet be, és mégis valaki képesek. És én meghaltam mindenkiért, mert én több mint 100 sapkát adtam be, mindenki lehetett volna pirosat.
Ezt múltkor.
És mi? És én kifizettem az állat és akárkor, akkor mindenkinek a lehetőség.
Ezt múltkor megbeszéltük, ugyanez a példa egyébként, ez egy jó példa, amit Balázs mond, de ugyanezt megbeszéltük az étellel. Emlékszel? Emlékszel, ott a terített asztal, és van, aki éhen fog halni mellette. Ez a helyzet. De...
És Isten tudja előre, hogy kifizetődnek tudod, mert mindenki, de akkor meg a lehetőség.
Így van. Igen, jó lenne, hogyha egy kicsikét koncentrálnánk. Oké, tehát ott tartottunk, hogy Istennek van egy programja arra, hogy elérje az embereket, akikről eleve tudta, hogy hinni fognak, ugye? És nagyon fontos, ebben eltér a Ryrie-tól az, amit most tanítunk. Ryrie azt tanítja, hogy a kiválasztás az feltétel nélküli, de ez nem igaz, mert a kiválasztás az feltételes. A kiválasztás az feltételes. Mi a feltétel? Hát pontosan a hit lehetőségének az ismérve. Pontosan az. Ez a feltétel a kiválasztásnak. Amit tudni kell ezzel kapcsolatban, és ez nagyon fontos dolog, hogy senki sem lesz a pokolban, aki valaha is hitt volna. Oké? Senki nem lesz a pokolban, ha valaha is hitt volna. És ez egy nagyon fontos tétel, mert sokszor ugye hallhatsz evangelizáció kapcsán, beszélgetsz emberek, hogy miért engedi meg az Isten az ilyen katasztrófákat, cunami, szeptember 11, hogy miért engedi meg. Bizonyára mi nem tudhatjuk, hogy miért engedi meg, van vele egy célja, de egy dolog egészen biztos, hogy ezekben a katasztrófákban, és egyetlen egy katasztrófában sem hal meg olyan ember, aki később megtért volna. Oké? Egyetlen egy olyan ember nem hal meg, aki most dátumokkal ott van mondjuk Kovács Géza, és Isten tudja azt, hogy december 28-án megtérne, és ezért, és akkor december 26-án elüti egy autó, és meghal. Tehát ilyen nincs. Hát ilyen nincs. Ez, ha ebbe belegondolsz, ez annyira abszurd, annyira elképzelhetetlen, ha ismered Isten jellemét, a szeretetét. Ha belegondolsz, hogy odaadta az egész világért a fiát, és akkor tudod, hát a Balázs nem tetszik nekem, nem szimpatikus, akkor egy nappal előbb hazavisszük. Mielőtt még megtért volna egy nap, nem haza, kiiktatjuk a képből. Tudod, ilyen nincs. Tehát ezért nagyon fontos ez a tétel, hogy senki sem lesz a pokolban, aki valaha is hitre jutott volna. Senki nem lesz a pokolban. Ha valakiben ott szunnyad az a hit, amit Isten már az örökkévaló múltban látott, az ki van választva. Az ki van választva. És egyébként a kiválasztás az még nem egyenlő az üdvösséggel. A kiválasztáshoz kell a te beleegyezésed, vagyis a hited, de igazándiból ez csak a szavakkal való, egy kicsit a szavakkal való játszás, mert ha bár a Ráid is ezt tanítja, hogy a kiválasztás az még nem egyenlő a hittel, de hát mi alap, nem egyenlő az üdvösséggel, de mi alapján választja ki Isten az embereket? Annak alapján, hogy tudja azt, hogy igent fog mondani az ő hívó szavára. Tehát gyakorlatilag bizonyos értelemben a kiválasztás az üdvösség, de bizonyos értelemben igaza van Rájlinak, a kiválasztás önmagában még nem üdvösség. Értitek ezt? Ez így világos? Az előbb szerettél volna valamit mondani, csak kérlek, hogy gyorsan, mert elég...
Én dolgozott ebben a kívülnek, és azért így teszem, hogy megy a utána Amerikát járt, és tízezet.
A Billy Graham volt az, aki, igen, a Billy Graham volt az, aki prédikált, és tízezrek tértek meg New Yorkban, és aztán szert az országba százezrek. És ha megnézed, meghalt 3600 ember, olyan ember, aki vagy már meg volt élve, tehát vagy a mennybe került azonnal, vagy soha nem tért volna meg. És ennek a katasztrófának az árán a számát sem tudjuk, de több tízezer, lehet, hogy több százezer ember tért meg az Amerikai Egyesült Államokba abban az időben, ennek a katasztrófának a következtében. Isten tudja, mit csinál. Isten tudja, mit csinál. Ő nem csak így, tudod, ötletszerűen ad hoc dolog.
Csak egyetlen gondolat, hogy akkor tulajdonképpen, ha eddig van, akkor nem hal meg is sem, aki tűzségében megtért volna, akkor rendben, nem is rámolva, hogy semmi nem lehet, hogy jaj, ha elmondom, hogy
Oké.
Meggyőztem volna jobban.
Oké, nem. Ez egy fontos dolog. Lehet, hogy tudod, én nem mondom el a Balázsnak az evangéliumot. Lehet, hogy Isten szól, és azt mondja, hogy mondd el az evangéliumot, de én nem engedelmeskedem. Isten nem engedi az én engedetlenségem miatt, hogy más elpusztuljon, vagyis a pokolra kerüljön. Vagyis az ő tervét az én engedetlenségem nem gátolhatja, nem befolyásolhatja. Tudod, majd a mennyben megmutatja azt, hogy figyelj, és biztos vagyok benne, hogy mindnyájunknál lesz ilyen, hogy ott is szóltam, de nézd meg, az ott van, mást használtam helyetted, használhattalak volna téged is, de mást használtam helyetted. Úgyhogy az kárhoztatásnak a legcsekélyebb módja sem. Persze, törekedjünk erre, ez a mi küldetésünk, hogy akinek csak tudjuk, mondjuk el az evangéliumot. Akinek csak tudjuk, az azt jelenti, hogy mindenkinek. Azt mondja Pál apostol, hogy hirdesd az igét, akár alkalmas az idő, akár alkalmatlan. Eléggé kizárja ezt a... Tudod, nincs túl sok lehetőségem ma, hogy hol bújjak ki a dolgok alól, tudod. Hol bújjak ki az alól a felelősség alól, hogy Isten erre hívott el, hogy megosszuk a hitünket. Mert akár alkalmas az idő, akár alkalmatlan, mondjuk el az evangéliumot. Máté 28:19, ez a küldetésünk, ez a nagy parancs, ez a nagy küldetésünk. hadsereg 8, Szamária, tudod, visszafelé, Szamária, visszafelé nem tudom, Jeruzsálem, Júda, Szamária, szerte a világ, hirdessük az igét, tegyünk bizonyságot Krisztusról. Oké? Okay? Jó, Róma 8.29, és erről még fogunk majd beszélni ma elég sokat, mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok, akik ő fiai ábrázatjához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen az elsőszülött sok atyafi között. Isten kiválasztási programjának végső célja, mi a végső célja az ő kiválasztási programjának? Ki tudna erre egy... Részben igen, de nem, ott nem áll meg. Tehát a kiválasztás nem ér véget a megtéréssel. Ott nem ér véget. Valójában egy örök dicsőségre lettünk kiválasztva. Egy örök dicsőségre. Efézus 1.5 azt mondja, hogy Isten fiakká rendelt bennünket, tehát ki vagyunk választva fiaknak. Aztán Róma 8.23-ban azt mondja, hogy hívők érett fiukká válnak. Krisztus megdicsőült képmására változva, Róma 8.23, és teljes örökséget fognak kapni Róma 8.14 szerint. És a megdicsőülés, a végső cél Róma 8.15, illetőleg 2 Korintus 4.17 azt mondja, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Örök dicsőséget. Egyébként, várjatok, ez a Róma 8.15 nekem gyanús, ezt meg fogom nézni, mert azt hiszem, hogy... Akkor szerintem ott az el lett írva, mert hogyha itt az örök dicsőség, megdicsőülésről van szó, akkor az a 30. lesz. Ez is lehet, igen, a 18. Ez is lehet, meg a 30. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazította, azokat meg is dicsőítette. Oké? Okay? Azokat meg is dicsőítette. Ez 8.30. Tehát a 8.18 is, és a 8.30 is. Jó. És most elszörültem. Oké. Okay. Ennyit a kiválasztásról. Aztán nézzük meg az eleve elrendelést. Az eleve elrendelés az tulajdonképpen a sors meghatározás. Így is lehet fogalmazni. Sors meghatározása. 1 Korintus 2.7 azt mondja, hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, amelyet öröktől fogva elrendelt. Előre elhatározni, előre eldönteni, ez az elrendelt. Ez 1 Korintus 2.7. Prorizzo, ez a görög szó, prorizzo. Prorizzo. És ez azt jelenti, hogy előre elhatározni, előre eldönteni. Tehát 1 Korintus 2.7 azt mondja, hogy ha nem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, amelyet öröktől fogva elrendelt. Előre elhatározni, előre eldönteni. Prorizzó. Aztán Efézus 1.5 azt mondja, hogy eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratjának jókedve szerint. Aztán 1.11, szintén Efézus, ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén, annak elvégése szerint, aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik. Eleve elrendelés. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy nem történhet másképpen, csak eképpen. Tehát Isten eleve elrendelt valamit, hogy az csak egyfajta módon történhet meg. Csak azon a módon történhet meg. Ez az eleve elrendelés. Eleve elrendelem. És vannak a Ryrie írja, és ezt, hogyha olvassátok, akkor, akkor látod, hogy van egy pár dolog, amire eleve el lettünk rendelve, így többek közt a fiúságra is, és van egy-két dolog még ezen kívül, úgyhogy azt majd nézzétek meg. Krisztus halálát eleve elrendelte például Isten, Abcsel 4.28, 1 Korintus 2.7. Az, hogy minket örökbe fogad, eleve elrendelte, most olvastuk fel, Efézus 1.5. Oké? Tehát ez az eleve elrendelés, ennyit kell róla tudnod, nem történhet másképpen, csak ahogy Isten azt előre eldöntötte, ez az eleve elrendelés. És ebbe kötnek bele a kálvinisták, és azt mondják, hogy az eleve elrendelés az, hogy Isten eleve elrendelte, hogy a Jani pokorra megy, ő nem a pokorra megy, ő sem, itt nem merek senki, de azt mondja, nyilván miért tenne ilyet, teljes mértékben ki van iktatva az embernek a szabad akarati döntése ebből a tézisből, mert hogy nem rajtam múlik, hogy üdvözülök vagy sem, hanem Istenem múlik az ő szuverenitásán. És bizonyos értelemben nyilván van a kiválasztásában a szuverenitásának szerepe, és erről ír a Ryrie, de igazándiból, ahogy az előbb mondtuk, feltételes az ő kiválasztása, feltételéül szabja azt, hogy higgyek. Vagyis, hogy ő előre tudja azt, hogy hinni fogok. Hit nélkül nem tudok üdvözölni, hit nélkül nem tudok megtérni semmilyen módon. Oké? Aztán eleve ismeret, és ezt tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy előzetes időben visszafelé mutató ismeret. Tehát előzetes, de időben visszafelé mutató. Ez azt jelenti... Így igaz, de az a visszafelé mutató, ez azt jelenti, hogy neki az ismerete az, tehát előre is, visszafelé is. Eleve előre ismerem, de visszafelőleg is hat az ő ismerete. Róma 8.29. Ma már találkoztunk, azt hiszem, ezzel a verssel. Mert akiket eleve ismert, és ez a proginoszkó, kölcsön adjam a szemüveget? Olyan drága vagy, hogy felajánlottad a szemüvegedet. Proginoszkó, és azt jelenti, hogy előre tudni. Pontosan ebből ered a prognosztizáló szó, így igaz. 1 Péter 1.2. Aki ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint a szellem megszentelésében engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésére, kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen. És aztán itt a szintén 1 Péter első fejezetében a 20. vers, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végezetén. Ti érettetek. Tehát gyakorlatilag az eleve ismeret az azt jelenti, hogy Isten az ő minden tudásában. Emlékeztek, tanultuk az egyik attribútuma Istennek, hogy ő mindentudó. A mindentudás az magában foglalja azt, hogy ő tudja a jelent, tudja a múltat, és tudja a jövőt. Egyszerre tud mindent, neki nem kell információt begyűjtenie, nem kell hezitálnia, nem kell gondolkodnia a dolgokon, ő nem lepődik meg semmin, mert eleve mindent tud. Ami ebben a világegyetemben, ebben a világmindenségben bármi is előfordult, vagy előfordul, azt Isten tudja. Ami létezhet, beleértve olyan szinten ezt az egészet, ugye, hogy a hajunk szálát is nyilván tartja, hogy egyetlen egy veréb nem eshet le az ő tudta nélkül a villanydrótról, bár nem így írja az írás, de ez a lényeg, mindent tud. És ennek a minden tudásából adódik, hogy ő eleve tudta azt, ez az eleve ismeret, eleve tudta azt, hogy a Balázs mikor történt? 10 éve? Tudod körülbelül a dátumot? Akkor mondjad. 1999, tehát ezt tudta Isten, hogy 1999, mit tudom én, október 15-én Sós Balázs az igent fog mondani az ő hívó szavára. És ez volt a kiválasztásának az alapja. Ezért Balázs ki lett választva. És mindnyájunk ugyanezen az alapon lettünk kiválasztva. Ez alapjába véve egyszerű, a Ryder egy kicsikét bonyolítja. Én bevallom nektek őszintén, ma megint egy kicsit felbosszantott az, ahogy mennyi okoskodása van az embernek, hogy mennyi felesleges okoskodása van az embernek, miközben Isten olyan egyszerű, és Isten annyira világos, de az emberek csűrik, csavarják, okoskodnak, tekergetik, csak azért, hogy valami okosat ők is mondhassanak, és ezzel összezavarnak egy csomó embert, tömegeket. Mondjad, Balázs!
Térben, hogy ez az eleve, hogy minden tudás, hogy segített megérteni a kiválasztást, hogy Isten már eleve látta mondjuk azt, hogy vagy ott ült még a világ teremtése előtt, és majd előre elgondolt, hogy megteremt ezt a világot, és hát akkor gondolkodott, hogy kit fogok kiválasztani. Mondjuk választom ki az albetűsöket, akiknek van el albetűvel kezdődés, és akkor így elképzeled, hogy képzeltek, hogy fölvillanak a lámpák, akkor ezek ezt kiválasztom. Azt mondja, hogy nem, akkor kiválasztom azokat, vagy én kiválasztom azokat, akik a piros sapkát teszik, és akkor már más lámpák villanak. Nem, akkor kiválasztom azokat, akik majd hinni fognak Jézus Krisztusban. És akkor úgy döntött, hogy ezeket fogom kiválasztani. És kifettelt, ő mindent előre tud.
Nem, bocsánat, hogy én szeretném,
Oké, úgyis nem sokára, mindjárt szünet van. A kiválasztás tanának az összefoglalása a következő. Tehát Isten kiválasztása önmagából indul ki, tehát belőle indul ki. Nem csoportokat, hanem személyeket érint. Eleve ismereten alapul. A világ kezdete előtt történt. És itt van az a pont, amit már kitárgyaltunk, hogy a kiválasztás önmagában még nem jelent üdvösséget, ami ha csak így nézünk rá, akkor igaz, de ha megnézzük azt, hogy mi alapján választott ki Isten, az is egy érdekes teória lenne, hogyha, mit tudom én, Violát kiválasztja Isten, annak alapján, hogy Isten az örök előre tudásából tudja azt, hogy igen, fog mondani, és aztán Viola mégsem mond igen. Meggondolja magát, ez is érdekes. Tehát azért mondtam az előbb azt, hogy a kiválasztás önmagában még nem jelent üdvösséget, ez így ebben a megfogalmazásban igaz, de ugyanakkor, ha megnézed azt, hogy a kiválasztás annak alapján történt, hogy ő tudja azt, hogy üdvösségre fogsz jutni, akkor egy kicsikét így a szavakkal való játszadozásnak tűnt nekem legalábbis. Aztán céltudatos ez a 6. pont, nem ötletszerű. És a célja a kiválasztásnak velünk kapcsolatban szolgálat és a jó cselekedet, erre vagyunk kiválasztva, és Isten számára meg ez azt jelenti, hogy az ő dicsőségének kijelentése. Efézus 1:6, 12 és 14. Tehát Efézus 1:6, 12 és 14. Aztán van itt még néhány vers. János 15:16, ezt elég sokan ismerjük, ezt a verset gondolom. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Ez is egy nagyon fontos vers, hogy lássuk, hogy Isten volt az, aki kiválasztott minket. Hogy olyan gyakran beleesnek a keresztények ebbe a hibába, hogy azt hiszik, hogy ők választották Istent. Tudod, ott van Mohamed, ott van Buddha, ott van Joseph Smith, és akkor melyiket is választ? Ah, Jézus, téged választalak, tudod? Téged választalak, Jézus. De ez csacskaság, nem így történt. Ő volt az, aki kiválasztott minket az örökkévaló múltban, ugye, ahogy itt láttuk, hogy a világ kezdete előtt történt. Isten kiválasztása önmagából indul ki, személyeket érint, eleve ismereten alapul, és aztán célja van, és ez egy nagyon fontos dolog. Galácia 1.15, de amikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, el is hívott az ő kegyelme által. Eleve ki volt választva, eleve el lett választva. Mikor? Már az örökkévaló múltban megtörtént ez. 1 Tesszalonika 1.4, tudván Istentől szeretett atyám fiai, hogy ti ki vagytok választva. Ez 1.4, és az 5. vers azt mondja, hogy a mi evangéliumunk, ti általatok nem csak, hát nem látok, bocsánatot kérek most. De hiába veszem föl, mert most összefolynak a betűk. Tehát nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Szellemben is, sok bizodalomban is, amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti érettetek. Tehát 1 Tesszalonika 1.4 lényeg az, hogy ti ki vagytok választva. Ki választott ki? Az Úr választott ki minket, pontosan az Úr választott ki, és ez annyira, annyira jó. Megnézzük még a szünet előtt, ugye 20-korban a szünet? Az pont jó, 10 percben ez pont belefér, és akkor a hátralévő részben majd a szünet után az üdvösséget és az örökbiztonságot fogjuk megnézni. Az engesztelés hatáskörét nézzük meg. Mi volt az engesztelésnek a hatásköre? Vagyis kire terjedt ki az engesztelés? Jézus Krisztus engesztelő áldozata kire terjedt ki? Világos. Világos. A világra. Mindenkire. Mindenkire. Ryrie itt is felsorol egy csomó túlzás, egy csomó, de néhány teóriát. Vannak különböző teóriák, hogy kire terjedt ki, de tudd, és itt vannak a versek, amik ezt alátámasztják, hogy az engesztelés hatóköre az mindenkire kiterjedt, az egész világra kiterjedt. Nem volt, nincs olyan, tudod, hogy csak a kiválasztottakra, mert van ilyen elmélet is, hogy csak a kiválasztottakra terjed ki, csak a kiválasztottakra. Nem, azokra is, akik nem lettek kiválasztva, vagyis kimaradtak a kiválasztásból, rájuk is kiterjed. János 3.16 rögtön erről beszél. János 3.16. Úgy szerette Isten a világot. Nem azt írja, hogy úgy szerette Isten a kiválasztottakat, hanem úgy szerette Isten a világot, az egész világot, ebben mindenki beleértendő. Apcsel 17.30. Tudatlanságnak idején azért elnézvén az Isten mostana parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Mindeneknek mindenütt, hogy megtérjenek. Ezt parancsolja most az Isten az embereknek. Mindenkinek mindenütt megtérjenek. Tehát ez is arra utal. 1 Timóteus 2.4. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, az igazság ismeretére eljusson. Minden ember. Itt megint ez a 6. vers azt mondja, aki adta önmagát váltságul mindenkiért. Mindenkiért. Ez szintén 1 Timóteus 2-be. 1 Timóteus 2.4-et néztük meg. Megnézhetjük az 5-öst is. Legyen akkor 1 Timóteus 2.4-től 6-ig. De a 6. versben volt ez, hogy aki adta önmagát váltságul mindenkiért. 1 Timóteus 4.10. Aki minden embernek a megtartója. Isten minden embernek a megtartója. Zsidó 2.9. Azt mondja, hogy dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Mindenkiért megízlelje a halált. Az egy nagyon alattomos és egy nagyon igaztalan tanítás, hogy csak bizonyos csoportokért halt meg Jézus, és a kiengesztelés hatásköre az nem az egész világra. Ez Istennek egy igazságtalan húzása lenne, hogyha belegondoltok, hogy esélyt sem ad az embereknek. Ő persze tudja, ugye, az eleve tudása alapján tudja azt, hogy ki fog megtérni, és ki fog üdvözülni, de az ő szeretete és igazságossága megkívánja azt, hogy minden embernek odaadja ezt a lehetőséget, minden embernek nyújtsa ezt a lehetőséget. Kivétel nélkül, ugye Pál ír erről, hogy zsidóknak, pogányoknak, mindenkinek egyaránt van az üdvösség, jár az üdvösség, idézőjelbe téve persze természetesen. De hát a váltság az megtörtént mindenkiért, mindenkiért odaadta Jézus Krisztus a vérét. 2 Péter 1, még 2 vers van. 2 Péter 1 azt mondja, hogy valának pedig hamis proféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadván önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. Itt arról beszél, hogy azokat is megváltotta, akik eretnekségeket tanítanak, akik ellene beszélnek, akik különböző hamis tanítókról beszél itt, de azokat is megváltotta. Ez annyira drága. Ez itt hihetetlen módon leleplezi Istennek a szívét. 2 Péter 2:1. Valának pedig hamis proféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadván önmagukra hitetlen. Ez döbbenetes ez a vers. Tényleg, ez annyira leleplezi Istennek a szívét, annyira megmutatja, hogy mennyire szeret minden egyes embert, János 3:16, az egész világot szerette. Nem volt kivétel, mindenkit kivétel nélkül szeretett. Tudta, hogy tévtanítók, tudta, hogy eretnek, tudta, hogy ellenük beszél, de gyakorlatilag olyan értelemben a megváltásuk megvan, hogy nekik már csak a hitet kellene hozzátenni, és aztán ez egy valós megváltássá válna. 1 János 2:2, és ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Nagyon világos, nagyon egyenes beszéd, és nem is értem azokat a tanításokat, amikről itt Ryrie beszél. Nem is értem egyáltalán, hogy ilyen világos tanítás mellett hogyan csúszhatnak be tévtanítások, hogyan hirdethetik azt, hogy csak bizonyos csoportok vannak, tehát bizonyos csoportokra hatott a kiengesztelés. A kiengesztelés hatóköre mindenki. Az egész világ. Oké? És akkor most korábban, egy-két perccel korábban, vagy 5 perccel korábban hagyjuk abba, most lehetne esetleg azt csinálni, hogyha kérdésre visszaadom addig jó szünetre. Köszönöm szépen. Oké. Imádkozunk akkor gyorsan a holnapi műtétér egyet, jó? Drága mennyei atyán, csak fölemeljük hozzád Andit, és kérünk téged, hogy áld meg őt hatalmas módon, érintsd meg a szervezetét, Uram, tényleg add vissza az egészségét, és kérünk téged ezért a műtétért holnap, ezért a műtéti beavatkozásért. Urunk, kent van az orvosoknak a kezét, adj nekik bölcsességet, Urunk, te vezesd az orvosnak a kezét, Uram, és tényleg történjen ez a legesleges legjobb módon, amennyire csak történhet, Urunk, és kérünk téged, hogy áld meg ezt a drága lányt, Uramat, hogy beinduljanak a vesélyi, Uram. És csak köszönjük neked, köszönjük a kegyelmedet, köszönjük, hogy te vagy a mi gyógyítónk, és köszönjük, hogy ennyire szeretsz minket, Urunk, és köszönjük, hogy minden helyzettel terved van, Uram, és csak hálásak vagyunk neked, te drága szent nevedben. Kérünk, áld meg az óra hátra lévő részét, Urunk, taníts minket, adj koncentrációt, figyelmet, te drága nevedben, Jézus. Amen. Amen.
Jó, üdvösség!
üdvösség, megnézzük az üdvösséget, és aztán utána az örök biztonságot még. Az üdvösség három részből tevődik össze, a meggyőzés, és ez a Szent Szellemnek a meggyőző munkája, János 16:8, és az, amikor eljön, megfeddi, és itt azt jelenti, hogy elekegó és tévedéséről meggyőzni, megcáfolni, megpirongatni. És amikor eljön, megfedi, meggyőzi, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. A bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, és igazság tekintetében, hogy az én az Atyámhoz megyek, és többé nem látok engem. Ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. Elekho, ezt fölírjuk, hogy ezt is le tudjátok írni. Elekho, és ez azt jelenti, tévedéséről meggyőzni, megcáfolni, megpirongatni valamit. Vagyis ez körülbelül azt jelenti, hogy meggyőzni valakit valamiről, egy ellentétes véleményt átformálni. Nekem van egy elképzelésem, Janinak van egy elképzelése, és ez a két elképzelés nem egyezik meg, és aztán én elkezdem Janit meggyőzni érvekkel, alátámasztom különböző bizonyítékokkal a saját elképzelésemet, és aztán meggyőzöm a Janit. Jani,
nem
azt
csak
mond...
akkor győztem meg valakit, ha én már akkor elhiszem? Mert itt azt írja Riley, hogy annak ellenére is, hogy én nem értek vele egyet.
Akkor is meggyőzöm.
Hát nyilvánvalóan, persze.
De meggyőzve akkor vagyok, azt mondom, hogy oké, bocsánat.
Ott nem ebben az összefüggésben mond az oldalt gyorsan. Igen, 4:29, mi a meggyőzés? Igen, itt van, megvan. Azt mondja, hogy mi is a meggyőzés, nem ugyanaz, mint a megtérés. A szó lényege egy ellenfél meggyőzése vagy megcáfolása az igazság világos egyértelmű feltárásával, attól függetlenül, hogy elfogadja vagy visszautasítja az eljárt bizonyítékokat.
Nem is fogadom el, amit mondasz, de akkor mitől győzték meg? Akkor vagyok meggyőzve, ha elfogadom a bizonyítékait.
Nem biztos. Meggyőzhetlek más módon is, és a Szent Szellemről beszélünk, ne felejtsd el, a Szent Szellemnek van egy meggyőző ereje, ami aznak dacára, hogy te nem fogadod el a bizonyítékokat, meg tud győzni téged arról, hogy az úgy van. Különben senki nem jutna hitre. Tehát ha ez a meggyőző munka nem történne, akkor senki nem jutna hitre. Egész egyszerűen, tudod, mindenki ragaszkodna a saját elképzeléséhez. Emlékezzél vissza a megtérésed előtti időszakban, akkor ugye azt mondtad, hogy neked nincs szükséged Istenre. Mi változtatta ezt meg? Az, hogy Szent Szellem elkezdett benned munkálkodni, illetőleg elkezdett az életedben munkálkodni, és meggyőzött az ellenkezőjéről. És lehet, hogy te még vallottad a régi nézeteidet, de a szívedben már meg voltál győzve, és aztán jöttél, és valaki azt mondta, hogy figyelj, ez a megoldás, és elfogadtad, meg voltál már győzve, ez itt erről szól. De ha felolvastuk, akkor ez egy jó meghatározás a meggyőzésre. Oké? Aztán van egy másik fogalom, amit tisztáznunk kell, ez Isten hívása. Világos ez így, Jani?
Igen.
Oké.
Isten... Megérdem, én majd gondolkodhatok, akarok.
Így van. Isten hívása, igen, erre a hívásra csak a kiválasztottak válaszolnak. De nyilvánvalóan ugye a kiválasztásnak ez volt a feltétel, hogy ki az, aki válaszolni fog az ő hívására, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy erre a hívásra csak a kiválasztottak válaszolnak. Róma 8:30, akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazítottak, azokat meg is dicsőítette. És aztán 1 Korintus 1:2, az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Úrunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármelyen a magukén és a miénken. Ez önmagáért beszél. Tehát nyilvánvalóan ez Isten hívása. Riley beszél egy másik fajta hívásról és egy általános hívásról, elolvashatjátok, de gyakorlatilag ez az Isten. Yes. Tessék?
Nem tudom, hogy
Hogy mindenkit valamilyen módon hív, így arról ír, de Isten általános elhívása, és van a személyes elhívása, mi ez utóbbiről beszélünk, oké? Aztán a harmadik a hit, és itt fontos dolgokat ír a Riley a könyvében, ezt nézzétek meg. Itt többfajta hitről beszél, és ezek a hitek, ezek mind-mind léteznek, ezek valós dolgok, amiket itt leír a hitfajtáj címszó alatt, és azt írja, hogy van intellektuális hit, és ez azt jelenti, hogy az igazság intellektuális úton történő megközelítése, vagyis Isten szeret, és ezt megpróbálom rációval felfogni. Az elmémmel, intellektuális módon próbálom ezt felfogni. És tudod, eljuthatnak az emberek egyfajta hitre, és itt írja is ezt egyébként, hogy eljuthatnak egyfajta hitre, de ez nem az üdvözítő hit. Ez nem az üdvözítő hit. Pastor Stevensnek volt egyszer egy nagyon döbbenetes üzenete, amiben arról beszélt, hogy látta a gyülekezetét föntről, és látta azt, hogy hányan mennek a pokolba a gyülekezetéből, mert hogy nem tudom a üzenetének a címét, de ez volt a lényege, lehet, hogy már nem pontosan adom vissza, mert jó pár évvel ezelőtt hallgattam, de ennek ez a lényege, hogy azért, mert itt vagy a gyülekezetben, nem biztos, hogy meg vagy térve. Nem biztos, hogy olyan hited van, és én feltételezem, hogy nektek igen, de vannak olyan emberek, akiknek intellektuális hitük van, vagyis az elméjükkel elhitték azt, hogy létezik Isten, és aztán ennél leragadtak, nem léptek ennél tovább, és nem volt ott az üdvözítő hit, nem volt ott az a hit, amiben tényleg így hitben elfogadom Jézus Krisztust személyes megváltómnak. Aztán van a csodákhoz kapcsolódó hit, ez a második hitfajta, és ez a hit a bekövetkezett vagy bekövetkezendő csodákban hisz tulajdonképpen, ugyanakkor nem feltétlenül üdvözítő hit, még ez sem. És aztán van egy úgynevezett, ezt így hívja Ryrie, hogy átmeneti hit, és ez a fajta hitet Lukács 8.13 szemlélteti, amit megnézhetünk, hogy mi is az. Lukács 8.13. És ezt úgy nevezi, hogy átmeneti hit. 13 azt mondja, hogy akiknél a sziklás földre esett azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem nyökeredzik meg bennük, ezek hisznek, de egy ideig, a megpróbáltatás idején azonban elpártolnak. Ez sem egy valós hit, ez sem egy valós hit. És aztán végül a negyedik az üdvözítő hit, ami azt mondja, hogy Isten igéjében kijelentett evangélium igazságába vetett bizalom, vagyis tehát teljes mértékben elfogadom Krisztust, és van egyfajta bizalmam. A görögben a hitre és a bizalomra ugyanaz a szó, a pisztis, mind a kettőre ugyanaz a szó, a pisztis, bizalomra is, meg a hitre is gyakorlatilag. Ez rokon értelmű szó, ugyanazt jelenti hinni valakiben, vagy bízni valakiben, rokon értelmű szó. És aztán itt Ryrie még beszél a hit vetületeiről, azt mondja, hogy az értelem szerepe, az evangélium igazának, igazságának és Krisztus személyének tényszerű és pozitív elismerése. Aztán beszél az érzelem szerepéről és az akarat szerepéről. Igazából arról beszél, hogy az üdvözítő hithez gyakorlatilag mind a háromra szükségünk van. Mind a három fajta hitre kell az elménk is, hogy rációval is elfogadjuk, azt mondja, és érzelmi alapon is, de hát elsősorban ugye a személyes döntésem, az akaratom az, ami legfontosabb ebben, hogy döntök Krisztus mellett, elfogadom, belévetem a hitemet. De nyilvánvalóan kell egyfajta ráció is ebben. Tehát amikor megtértél, akkor igenis És ezt persze válogatja, emberek válogatják. Én tudom nagyon jól, a Slinglosanyi barátom annak idején úgy tért meg, hogy neki rációra volt szükség, tehát neki észérvekre volt szükség, neki logikusan föl kellett építeni a kereszténységet, logikusan el kellett magyarázni, és hogyha nem lett volna egy olyan személy, nem küldött volna Isten egy olyan szemét az életébe, aki ezt meg is tudta tenni, akkor lehet, hogy a Sanyi még mindig nem tért volna meg. Tessé? Nem ismered, nem innén, nem ismered. A Sanyi nem ebbe a gyülekezetbe tért meg. A MV-n keresztül egy másik fajta gyülekezetbe kezdett el járni, de aztán nagyon hamar kiderült, hogy ez egy törvényeskedő gyülekezet, és aztán az Enikőjék ide jártak, és akkor így került át ebbe a gyülekezetbe. De kell, szükségünk van sokszor észérvekre. Tudod, ha belevetem a bizalmamat, és akkor jönnek ugye a kérdések, amikhez viszont kell a ráció, meg kell értenem bizonyos dolgokat ahhoz, hogy hitben tovább tudjak menni. Jani azért teszi fel a kérdéseit, mert meg akarja érteni a dolgokat, és ez kell ahhoz, hogy hitben tovább tudjon lépni, hogy ne ragadjak le egy dolognál, amit nem értek, hanem tovább tudjak menni, és ez teljesen egészséges, ez egy normális dolog. Úgyhogy itt arról beszél, hogy a hitre minden értelemben szükség van. Efézus 2:8, mert kegyelemből tartottatok meg hit által, itt a hit által az a lényeg, és nem tőletek van Isten ajándéka ez. Aztán János 5:24, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, itt megint a hit. Aztán János 14:3, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Oké, aztán van egy negyedik fogalom is. Ez az újonnan születés. És itt most verseket mondok, csak nem olvasom fel. 1 János 1:13. Aztán ezt bizonyára mindnyájan ismeritek, János 3:3. Aztán Titus 3:5. Hát muszáj belemenni, mert van itt két görög szó, amit muszáj. Anoten, az egyik görög szó. És ez azt jelenti, újból és a mennyből. Újból és a mennyből. És ez a János 3:3-ban felele Jézus és mondá néki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, és itt az újonnan ez az anotem, és aztán a születik szóra meg a gennao. És ez azt jelenti, hogy születni. Születni. Tehát, hogyha nem születik, valaki újonnan nem születik, nem láthatja Isten országát. Ez a János 3. És aztán Titus 3:5-ben is van egy újra megszületés, újjáteremtés szó, és ha ezt ki tudom bogarászni, akkor ki fogom mondani. Ez paligenesszia. Hát néhányat. Az évvégi vizsga előtt mindenképpen ki fogok adni egy olyan tájékoztatót, hogy mik azok a görög szavak, amiket jóha tudunk kívülről. Nem viszem túlzásba, nagy valószínűséggel ezek közül, amik most ide felírtam, egyet sem fogok kérni, de jó ezt most azért látni, hogy meg tudjuk érteni, hogy miről beszélünk. Ezek a görög szavak segítenek abban, hogy megértsük, hogy miről beszélünk. És ez Titus 3:5 nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyet mi cselekedünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésének, és itt jön ez a paligenesszia, újra megszületés, újjáteremtés fürödője által, és, illetve fürödője és a Szent Szellem megújulása által. Ez az üdvösség, tehát gyakorlatilag meggyőzés, Isten hívása, hit, újonnan születés elemekből áll. És aztán most rátérünk az örök biztonságra. Ez egy nagyon-nagyon fontos tétele a teológiának, az örök biztonság. Sajnos elkeserítő módon sok egyház azt tanítja, hogy elveszítheted az üdvösségedet. Sok egyház azt tanítja, hogy az üdvösséged az csak ideig, óráig tart, addig, amíg jól viselkedsz. Aztán, hogyha bűnbe estél, akkor elveszítetted az üdvösségedet. De tudod, azt hiszem, hogy így a tévtanítások közül talán ez az egyik, és bocsássatok meg a kifejezésért, de nem tudok szebb szót találni rá, a legszemetebb tanítás, mert hihetetlen módon meg tudja gyötörni a hívőt. Nálunk Pakson most úgy néz ki a gyülekezet, hogy hát körülbelül ilyen fele-fele arányban vannak azok, akik itt nőttek fel, és akik más gyülekezetből jöttek át, és ezek törvényeskedő gyülekezetből jöttek át, többnyire az egyik gyülekezetből, vagy egy másik gyülekezetből. Nem csak nem akarom, tehát nincs értelme annak, hogy megnevesítsem. Itt most a tényről beszélünk, nem gyülekezetekről, a tényről, hogy van egy ilyen tévtanítás, ami meggyötri az embereket, ami egy örökös félelemben tartja őket, és manipulálni lehet őket ezen keresztül, hogy az elvárásoknak megfeleljenek. Tehát ez benne a... Tudod, megszabják ezek a törvényeskedő gyülekezetek azt, hogy mit tehetsz meg, mit nem tehetsz meg. Ennek megfelelően jutalmaznak, vagy megvonnak jutalmakat. Csak hogy egy-két példát mondjak, fejkvóta van, meg van szabva, hogy egy héten hány embert kell megtérítened, és hogyha ez nem történik meg, akkor nem ülhetsz előre, akkor csak hátul ülhetsz le. Hogyha nem adsz normális tizedet, csak keveset adsz, akkor szintén ugyanaz van, hogy azok, akik nagy tizedet adnak, sokat adnak, előlülnek, akik keveset, azok hátul ülnek, törvényeskednek, megkülönböztetnek, tudod, és ebben az emberek kifáradnak, nem bírnak megfelelni hosszú távon ezeknek a feltételeknek, elfáradnak, kipukkadnak, és jó esetben átmennek egy másik gyülekezetbe, de sajnos a gyakorlat inkább az, hogy elhagyják a gyülekezetet, elhagyják a hitüket. Pakson volt egy törvényeskedő gyülekezet, olyan 250-300 fővel, és aztán felbomlott, ketté vált, aztán ebből a két gyülekezet, aztán az egyik addig morzsolódott, míg teljesen megszűnt, a másik meg addig morzsolódott, hogy most talán egy ilyen 15-20 fővel még létezik, de pontosan ezért, mert nem bírják az emberek elviselni ezt a terhet. Isten nem, csak gondoljatok bele, és mielőtt rátérnénk majd a bizonyítékokra, csak először így józan paraszti ésszel gondolkozzunk. Nézzük meg Istennek a jellemét. Gondolj ebbe bele. Isten odaadta a világ mindenség, a világért, az emberekért az ő egyszülött fiát. Feláldozta az egyszülött fiát. Jézus Krisztus önként vállalta a halált. Ezt azért tette, hogy aztán utána kies az üdvösségből. Tudod, nagy lelkesen elfogadod ezt az ajándékot, és aztán utána elküldöd a nénikédet a jó fenébe, vagy az anyósodat, akkor jobban az anyósodat a nénikéjébe, és aztán elvesztetted az üdvösségedet. És akkor kész. Akkor Krisztus minek halt meg? Hát ez minek halt meg akkor? Hát nincs ember, aki be tudja tartani. Nincs ember, aki ne bukna el. Hát ha tudnád azt, hogy naponta hányszor buksz el, amiről nem is tudsz, és amiről én sem, tehát itt most nem, ez úgy a jó, hogy több eszám első személybe beszéljek, mert magamat se akarom ebből kivonni, hogy hányszor bukunk el nap, mint nap, nap, mint nap. Tudod, hát egy nap csak százszor elveszted az üdvösségedet, ha igaz ez a tétel, egy nap. És akkor mi van az egész életedben? Azt írja az írás, hogy a mi nevünk az fel van írva a mennybe. Lukács 10:20. A nevünk fel van írva a mennybe. Na most gondolj bele, ott van a bárány élet könyve, ott van egy ilyen szép könyv, tudod, és bele van írva Polina, és aztán, tudod, Polina csúnyán néz a szomszédjára, és akkor jön Jézus, kis radírjával, és kiradírozza a nevet. Aztán Polina éli az életét, aztán helyreáll, aztán újra megkapja az üdvösségét, és akkor jön Jézus a kis pennájával, és beírja azt, hogy Polina. De aztán az a helyzet, hogy a Polinál tartott, csak éppen mire a NAT leírta volna, addigra Polina megint rosszul nézett valakire, úgyhogy akkor azt mondja, vissza az egész, és tudod, és ezt csinálja, nevetséges. Beírom, kiradírozom. És ez csak a dolognak az egyik része. De vegyük a Szent Szellemet. Ugye az írás nagyon világosan tanít arról, hogy a megtérésed pillanatában a Szent Szellem az beléd költözik. Elpecsétel. Egyszer és mindenkorra elpecsétel. Fogunk erről beszélni, ha lesz még rá idő. És csak ezt a képet képzeld el, hogy megtértem, és a Szent Szellem belém költözött, felelevenítette a halott szellememet, ugye? Mert erről szól. És aztán vétkezek. És mit csinál a Szent Szellem? Hopp, kiugrik belőlem. Hopp, azt mondja, hogy ott hagyom. Tudod? És akkor a szellemem az megint halott. Aztán helyreállok, Szent Szellem visszaugrik. És tudod, ezt csinál, kibeugrál az emberből, tudod? Vagy a másik lehetőség, hogy nem ugrik ki belőlem, de akkor jön velem a pokolba. Ugye? Mert ha elvesztettem az üdvösségemet, akkor jön velem a pokolba. Érdekesek ezek a teóriák? Ez nagyon érdekes, ugye? Úgyhogy...
Hol igaz a Biblia, hogy a Jézusra holnap is?
Így igaz, mert ő kifizette az összesért. Oké, a Ryrie felsorol néhány nagyon jó bizonyítékot. Az atyával kapcsolatos, a fiúval kapcsolatos, a Szent Szellemmel kapcsolatos bizonyítékokat, hogy miért nem veszítheted el az üdvösségedet. Ezt nem tárgyaljuk most, mert ez benne van a Ryrie-ba. Viszont szeretnék egy-két olyat, ami nincs benne a Ryrie-ba, és azt szeretném megmutatni. És negatív nézőpontból nézzük most az egyént. Tehát, hogyha fogom olvasni, akkor fogod érteni. Ha egy keresztény elveszítheti az üdvösségét, és ez a negatív értelemben, tehát, hogy elveszítheti az üdvösségét. Ha egy keresztény elveszítheti az üdvösségét, akkor Krisztus is elveszítheti az igazságosságát. És ez teljesen logikus, mert ha hitáltal megigazultunk, és a bűneink neki lettek tulajdonítva, ugye, ha jól tudom, akkor így ennek következtében mi már Krisztusban vagyunk, és Krisztus igazságával vagyunk, hogy is mondjam, befedve, és Krisztus igazságában állunk, akkor, hogyha elveszíthetem az üdvösségemet, akkor Krisztus is elveszítheti az ő igazságosságát. Ezzel párhuzamosan, és ezzel egyértelműen. Tehát mi törvényesen igaznak lettünk titulálva, igaznak lettünk jelentve, és ezen gyakorlatilag nem lehet már változtatni. Ezt már csak akkor veszíthetnénk el, hogyha Krisztus is elveszítené az igazságosságát. Ez így logikus? Érthető? Világos? Jó. Következő. Ha elveszíthetjük a megváltásunkat, akkor Isten nem mindenható, és a Biblia nem igaz az eleve elrendeléssel kapcsolatban. Ugye pedig miről beszéltünk? Hogy Isten ettől az üdvösségtől tovább megy, mert az örök dicsőségre hívott el minket tulajdonképpen. Tehát az ő terve az, hogy a fiú képére változunk, és egy örök dicsőségünk lesz, és erről beszél Róma 8:29-30, amit már kitárgyaltunk ezen a mai órán. Úgyhogy tulajdonképpen mi arra lettünk elhívva, hogy megkapjuk az érett fiúságot. Na most Ryrie mond egy nagyon érdekeset ezzel kapcsolatban. Ott a kiválasztottak, elhívottak és a megdicsőültek számával hoz fel egy bizonyítékot, hogy itt ez a szám a Bibliában ugyanaz. De ha elveszíthetem az üdvösségemet, akkor ennek a számnak nem ugyanaznak kéne lennie. Ugye? Mert az elhívottak és a és a megdicsőültek közül, ugye, akik elveszítik az üdvösséget, az kipotyog, de hát ott más számnak kell lennie, de az írás nagyon egyértelműen ugyanarról a számról beszél. Tehát ugyanazok az elhívottak is, meg a kiválasztottak, meg a megdicsőültek. Hogyha elveszíthetném az üdvösségemet, akkor közben néhányan kipotyognának ebből a számból, és nem ugyanaz lenne a szám. Oké? Akkor a C. Ha elveszíthetnénk az üdvösségünket rossz cselekedetek miatt, vagy jók hiánya miatt, akkor az üdvösség a cselekedeteken alapulna. Nyilvánvaló, ez teljesen logikus, hogyha igaz az a tézis a Bibliában, amit nem oly régen olvastunk fel, Efézus 2:8-9-10, ami arról beszél, hogy hit által van az üdvösségünk, nem cselekedetek által, Isten ajándékából. Ugye, miért? Azért, hogy senki se tudjon dicsekedni. Ha ez igaz, akkor ha elveszíthetem az üdvösségemet, akkor ez mégsem igaz. Mert akkor cselekedetek által üdvözülök, ugye? És vannak olyan egyházak, akik ezt tanítják, hogy cselekedetek által üdvözülsz, hogy jó cselekedetek által üdvözülsz, hogy egész életedben meg kell felelni a 10 parancsolatnak, mert ha nem felelsz meg, akkor annyi mehetsz a pokolra. És ez döbbenetes. Tudod, mitől vannak megfosztva ezek a drága emberek, akik ebben hisznek? Az örömüktől. Attól, hogy megéljék a keresztény életüket. Attól, hogy örömmel éljék a keresztény életüket. Attól, hogy örüljenek annak, hogy meg vannak váltva. Ezeknek az embereknek kín szenvedés az életük, mert örökösen attól rettegnek, hogy most teszek valamit, amitől elveszíthetem az üdvösségemet. És az is bele tartozhat, igen. A ismeritek sokan, az Apró Tibi egy ilyen gyülekezetből jött át a mi gyülekezetünkbe, Paksra, és hosszú ideig rettegett. A Marcsi, a dalszolgálat vezetője, ő szintén egy ugyanabban a gyűliből jött át, és már 7 éve, vagy nem tudom hány éve ott volt a gyülekezetünkben, és még mindig beszélni kellett neki arról, hogy nem veszítheted el az üdvösségedet. Olyan mélyen beivódik ez a tanítás, olyan mélyen rabságba tudja tartani az embereket, és örökös rettegésbe, és félelembe, és nyilvánvalóan ez az, amit hosszú távon nem bírnak ki. Még talán 2-re lesz időm, ezt gyorsan elmondom. Ha elveszíthetnénk az üdvösségünket és pokolba mennénk, akkor Krisztus váltságdíja nem fizette ki tökéletesen a bűnünket. Azt hiszem, nem kell ehhez kommentárt hozzáfűznöm. Ez teljesen egyértelműen, világosan beszél. És aztán persze itt lehetne ezen gondolkodni, azok, akkor mik azok a bűnök, amiket nem fizetett ki, ugye itt lehetne kategorizálni, de ebben most nem menjünk bele. Következő, hogyha elveszíthetnénk az üdvösségünket, akkor Krisztus megbukott, mint közbenjáró, ha egyáltalán az üdvösségen kérdéses, ugye? Tehát, mint közbenjáró megbukott. János 17:11-es imájában nem csak apostolként imádkozott, de mindenkiért imádkozott. Ott mindenkiért. Igen, 17:11. Ja nem, 20. Bocsánat. Bocsánat, ez a 20. vers volt, amiből idéztem, de egyéb iránt meg ugye a 17:11-től kezd el egyfajta imát. Azt mondja, hogy Róma 8:34 azt mondja, hogy még most is imádkozik értünk. És ami izgalmas, hogy az Atya mindig meghallgatja a fiút, János 11:42. Dicsőség az Úrnak. Elképzelhető lenne az, hogy Krisztus 2000 éven keresztül folyamatosan imádkozik értünk, és az Atya folyamatosan elutasítja őt. Elképzelhető ez? Nem. Nem képzelhető el. Úgyhogy ez egy őrület. Akkor tovább megyünk. Ha elveszíthető az üdvösség, akkor a Szent Szellem is megbukott az ő elpecsételő szolgálatában. Ugye? Nyilvánvalóan, ugye, mert azt írja 2 Korintus 1.22, Efézus 1.13, 14 és 4.30, hogy ő elpecsételt minket. Bocsánat, közben megy el a hangom. Már lecsavartam a kupakját, és folyamatosan iszom, de nem használ. 2 Korintus 1.22, Efézus 1.13, 14 és 4.30. Figyeljetek csak, hogy amiről például itt Efézus 1.13-ban ír Pál apostol, hogy elpecsétel minket a Szent Szellem, ott azt a kifejezést használja, ami a királyi pecsétekre, a császári pecsétekre érvényes. Azt mondja, hogy ő benne pedig hittetek ti is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségtek evangéliumát és hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével a megígért Szent Szellem. Eljegyzett pecsétjével a megígért Szent Szellem. Vagyis ez egy olyan pecsét, amit senki nem törhet fel. A császár pecsétjét senki nem törhette fel. És itt ez a hasonlat itt ebben az igerészben, hogy a császár pecsétjét senki nem törhette fel, mert aki feltörte, az ott azonnal ki lett írtva a családjával együtt. Jogtalanul senki nem nyúlhatott hozzá. És itt ez az erőteljes kifejezés, hogy a Szent Szellemnek a pecsétje az olyan erőteljes, hogy senki nem törheti fel, senki nem nyúlhat ahhoz hozzá jogtalanul. Ezt Isten elpecsételt minket a Szent Szellemmel, és ez végérvényes, megbonthatatlan. Egyszerűen ezt senki nem tudja feltörni. De ugye itt azt mondja ez az állítás, hogy ha mégis elveszthetem az üdvösségemet, akkor ez a pecsétjében a Szent Szellem megbukott, akkor kudarcot vallott, akkor ez nem működik. Oké? Okay. Igen, ugyanolyan császári pecsét volt a síron is, igen. Eléggé rossz fényt vetne Istenre. Oké, pozitív nézőpontból gyorsan felsorolom, és 2 percet tovább fogok menni, bocsássatok meg érte. Krisztus igazsága vált meg minket, és nem pedig a saját ügyességünk, vagy a saját igazságunk. Tehát Krisztus igazsága vált meg minket, és nem a saját igazságunk. Ezért nem is veszíthetjük el. Logikus, nem? Nem is veszíthetjük el. A kiválasztás és eleve elrendelés bizonyítja az örök biztonságot. Itt van az a bizonyos szám, amiről Riley ír. A kiválasztás és eleve elrendelés bizonyítja az örök biztonságot. Aztán 3-as, hogy az üdvösséget nem cselekedetek által nyerjük. 4, Krisztus váltságdíja tökéletes és teljes. Tökéletes és teljes. Elvégeztetett. Nincs hozzá tenni. Nem tudsz hozzá tenni, nem tudsz belőle elvenni. János 19.30. Nem tudsz hozzá tenni. Egész egyszerűen. Kész. Ezt a Jani értené. Tudod, régi időszakban, amikor még gittelték az ablakokat, tudod, betesz egy üveget, begitteli szépen, lehúzza a gitkéssel, leszedi a sorjákat, mindent, fölakasztja az ablakot, kész. Ahhoz már nem lehet mit hozzátenni. Már nem lehet utólag belemaszatolgatni, meg belenyúlgatni. Így van? Így van. Kész. Ez az üdvösségünk. Egy beüvegezett, begittelt ablak. Értitek ezt? És oda jó hasonlat. Oké. Krisztus közbenjárása biztonságot garantál. Itt van az, amiről beszéltem az előbb, hogy a Szent Szellem pecsétjét nem lehet letörni. Aztán Isten képes megtartani minket, és még egy van ezen kívül, ami tulajdonképpen az, hogy nincs az írásban bizonyíték, utalás arra, hogy az üdvösség elveszíthető lenne. Jó, következő órán akkor dolgozatot fogunk írni. A szoterológiából majd még az óra elején, de ez nem lesz benne majd a dolgozatban, majd még az evangélium lényegéről egy pár mondatot elmondanék, az most már nem fér bele a mai órában. Köszönöm szépen a figyelmeteket, drága mennyei atyán, köszönjük neked, hogy tanítottál minket, köszönjük, Urunk, hogy itt voltál velünk, és arra kérünk, drága Urunk, hogy áld meg az est hátra lévő részét, áld meg azokat, akik tanulnak még, akik tanítanak még, Uram, és minket meg vigyél haza épségben, egészségben. Köszönjük, Uram, imádkozunk a betegekért, gyógyíts, Uram, imádkozunk azokért, akik más szükséget szenvednek, töltsd be a szükségüket, Uram, és csak köszönjük neked, hogy minden gondunkat rád vethetünk, és neked gondod van ránk. Köszönjük, Jézus, te drága nevedben. Amen. 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 Amen.